Judit Powerpol artisztal, festővel beszélgettünk, akinek kiállítása Tetten ért álmok címmel április 19-ig látható Hevesen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyarság lelke vidéken él, elsősorban a falvakban és a kisvárosokban, mert sajnálatosan szinte már csak itt élnek a keresztény gyökerű értékek, amelyekkel a magyarság ezer éven át túl tudott élni a Kárpát-medencében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába Szent Miklóson. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, az Árpád-kori Szent Miklós kerek templom felújításának megáldásán kifejtette, a jóistenbe vetett hit a természet közelsége, ennek okán a természet tisztelete, az egymás iránti szolidaritás és a közösség, azok az értékek, amelyek segítették a magyarságot ezer éven át. Hozzátette, a falvakon belül is az épített örökséget tekintve leginkább a templomokban lakik a magyarság lelke, ezért vigyázni kell rájuk. Elmondta, hogy a Rába közben és Sokorú alján közel 70 település van, amelyek templomai közül az elmúlt 10 évben 40 újult meg több mint 1 milliárd forintból. A Magyar Falu program részeként az elmúlt 5 évben több mint 60 településen plébániákat, kisebb részben parókiákat, nagyobb részben római katolikus plébániákat is felújítottak, szintén mintegy 1 milliárd forintból. Gyopáros Alpár szerint olyan időszakban élünk, amikor a keresztény gyökereken nyugvó értékeinket minden nap szem előtt kell tartanunk, mert sajnálatos módon támadják Magyarországon és támadják a világban. Egyre többen akarnak dolgozni Magyarországon. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tartott a Tranzit választások éve, változások éve című tavaszi konferenciáján, amelyben a magyarországi munkaerőpiacon zajló folyamatokat elemezte. A tárcavezető kiemelte, hogy a gazdasági növekedés újraindítása, majd további emelése érdekében a munkaerőpiaci aktivitás további bővítése szükséges. A kormány célja, hogy az EU-s fejlettség 90%-ának eléréséhez 85%-ra emelje a foglalkoztatottság szintjét. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok szerint Magyarországon kismértékben nőtt a munkanélküliségi ráta, miközben továbbra is 4,7 millióan dolgoznak, a regisztrált álláskeresők száma pedig történelmi mélyponton van. Megkezdődött az átütemezett terület és állatalapú támogatások kifizetése, csak nem 48 ezer termelőhöz, 11 jogcímen több mint 55,6 milliárd forint támogatás érkezett meg ezen a héten a Magyar Állam kincstártól a rendkívüli átütemezésnek köszönhetően, közölte az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodával. Azt írták, ezzel elindult az új zöld támogatás, az agroökológiai program kifizetése is. A 2023. évi terület és állatalapú támogatásokhoz kapcsolódóan korábban 470 milliárd forintot folyósítottak a gazdálkodóknak. Hangsúlyozták, a tavaly indult új uniós támogatási ciklus minden korábbinál bonyolultabb teret jelent a termelőknek és a közigazgatásnak egyaránt, ezért a kormány rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a gazdálkodókat sújtó piaci és pénzügyi nehézségek közepette a lehető legnagyobb segítséget nyújtsa. Egy férfi fegyverrel vetett véget egy másik életének péntek kora este Komádiban, miután vitába keveredtek, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, egy 56 éves férfi vitatkozott össze az utóbb életét vesztő 64 éves sértettel. A konfliktus addig fajult, hogy a fiatalabb férfi elővette a nála lévő marokfegyvert és rálőtt haragosára, majd értesítette a rendőrséget és a mentőket. A sértett a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette, ismertette a rendőrség. A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, gyanúsítotti kihallgatását követően pedig bűnügyi őrizetbe vették. Emberölés büntet miatt indult eljárás vele szemben, tették hozzá. Elgázolt egy embert a nyugati pályaudvarról Vácra, délben indult S71-es vonat, emiatt pótlóbuszok jártak Rákospalota-Újpest és Fót között, közölte a MÁV Inform ma délután az MTI-vel. A gázolás a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon Rákospalota-Újpest és Fót között a Lagi Major megállóhely után történt, írta a MÁV Inform. Halálos légi baleset történt Ráckeresztúrnál, a rendőrség megkezdte a helyszínelést, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az országos mentőszolgálat tudatta, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság korábban a balesettel kapcsolatban azt írta, hogy a Martonvásár és Ráckeresztúr között elterülő mezőgazdasági területre csapódott 10 óra körül egy kis repülőgép. Végül az időjárásról. Vasárnap is napos, vátyolfelhős időben lesz részünk, csapadék napközben nem várható, de este, késő este egy-egy záporzivatar besodródhat északra, északnyugatra. Sokfelé élénk, az ország északkeleti harmadán erős lesz a nyugati-délnyugati szél, nyári időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a Földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban foglalkozunk a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark címével, és bemutatjuk az Északerdő ZRT nemrégiben kitüntetett munkatársát. A Bükkvidék elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet, amellyel hivatalosan is tagjává vált a geoparkok 213 tagot számláló, 48 országot érintő nemzetközi hálózatának. 2017-ben 4 bükkvidéki település, Borsodnádast, Felső-Tárkány, Répáshuta és Szomolya kezdeményezte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával a közel 3000 négyzetkilométer kiterjedésű bükkvidék geopark létrejöttét, ami az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődésű területét fedi le. A mostani UNESCO Geopark besorolás eredményeképp pedig az érintett települések nagyobb turisztikai figyelemre is számíthatnak majd. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást.
2017 egy forró nyári napján volt Felső-Tárkányban egy olyan polgármesteri találkozón, ahol nagyon sok polgármester részt vett a bükkvidékből, de konkrétan 4 polgármester állt elő azzal a kezdeményezéssel, Répáshuta, Szomolya, Felső-Tárkány és Borsodnádas polgármesterei, hogy ők úgy ítélik meg, hogy a településünkön, illetve abban a tágabb környezetben, ahol ők élnek, olyan geológiai értékek vannak, amit szeretnének megmutatni a nagy közönség számára, turisták széles érdeklődői számára, és nem csak geológiai értékek, hanem egyéb táj- és kultúrtörténeti értékek. Ők már körülbelül tisztában voltak a geopark jellegzetességeivel, tekintettel arra, hogy Magyarországon már 2 geopark működött akkor is, a Novokrád-Nógrád geopark, a határon átnyúló geopark, illetve a Bakony-Balaton geopark, ami a Balaton felvidéken található. Látták ennek a kezdeményezésnek, a geoparki eszmeiségnek az előnyeit, és azzal szólították meg a térség többi polgármesterét, hogy ők kezdeményezik egy bükkvidék geopark létrehozását. És mi is, mint Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, ennek a kezdeményezésnek nagyon örültünk, és természetesen a 4 település polgármestere mellé, illetve a többi polgármesterek mellé teljes mellszélességgel odaálltunk. Azért különleges, mert a sokszínűsége a legnagyobb jellegzetessége. Ha nagyon le szeretném egyszerűsíteni, akkor például a Novokrád-Nógrád geopark egy vulkanikus jellegű geopark, a Bükkvidék geopark pedig egy mészkő jellegű geopark. De ez egy borzasztó nagyon erős leegyszerűsítés, ugyanis pontosan az az érdekessége a Bükkvidék geoparknak, hogy itt megtalálhatók a jellegzetes karsztformák is, a mészkőhegységre jellemző karsztformák is, de megtalálhatók bizonyos vulkáni működésnek az eredményei is. És ettől lesz változatos és különleges ez a terület. Itt azt mondhatjuk, hogy a Bükkvidék geopark hazánk egyik legbonyolultabb és legösszetettebb földtani környezetét fedi le. A területének földtani sokszínűsége a Kárpát-medencében is egyedülálló. Tehát ez a globális geopark hálózat, ez pontosan ezt a 48 országot tömöríti 213 geoparkkal, és azáltal, hogy az UNESCO is elismeri a geopark fontosságát, sokszínűségét, azt gondolom, hogy nemzetközi szervezet is mellé állt. És azáltal, hogy ebben a globális geopark hálózatban most már a Bükkvidék is részt tud venni, ez azt jelenti, hogy rendszeres konferenciákon, tanácskozásokon tárgyaljuk azokat a feladatokat, amelyek a geológiai etnológiai, kulturális és táji örökség megőrzésének feladatai. És nyilván ezeket magas színvonalon, olyan színvonalon, ami az UNESCO minősítésnek is megfelel. Azáltal, hogy ezeken a szakmai konferenciákon, hangsúlyozom szakmai konferencián, együtt gondolkodunk a bemutathatóságról, az oktatásról, a tudományos kutatásról. Mindamellett ezek az országok, ezek a geoparkok, ezeken a akár személyes, akár online konferenciánkon megosztják egymással a gyakorlatokat, a tapasztalatokat, és természetesen ennek a hálózatnak a tagjaiként mindenki kíváncsi a más területeken lévő természeti kincsekre, kulturális örökségekre, és természetesen ezáltal úgymond egy érdeklődés is kiváltódik azáltal, hogy mi is valami nagyon érdekes földtani jelenségeket tudunk bemutatni. És nyilván bennünket is érdekelnek azok az egyéb geoparkok által bemutatott érdekességek, úgyhogy egy nemzetközi világhálózat tagjaként igenis sokkal nagyobb érdeklődésre tartunk ezáltal számot, mert a többi geopark is szeretne bennünket megismerni. Azáltal, hogy elnyertük az UNESCO címet, egy picikét magasabb szintre kell helyeznünk eddigi működésünket. Eddig is az együttműködés volt mindennek az alapja, de most úgy gondoltuk, hogy az UNESCO cím elnyerésével azokat a szakértőket, akik egyrészt a szakmai háttér kidolgozásban részt vettek, meghívjuk, és elmondják a kutatási földtudományi értékek kapcsán tett megállapításaikat, hogy miért is egységes és mégis változatos ez a Bükkvidéki Geopark, illetve a településeket is tájékoztatni szeretnénk egyrészt ezen a szakmai fórumon, másrészt település csoportokban is szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy mivel lett több a Bükkvidék azáltal, hogy egyrészt a globális geoparki hálózat, másrészt az UNESCO hálózat tagja is lett. Ez egy picikét másképp működik, mint a világörökségi helyszínek. A világörökségi helyszínek nagyon-nagyon szigorú követelményrendszert támasztanak. Gyakorlatilag ez a geoparki UNESCO cím, ez további védettséget nem jelent, tehát a védettség tekintetében nem fokozódik az UNESCO cím által a kötelezettségek, követelmények köre, csupán elvárásokat és együttműködéseket fogalmaz meg. Tehát azáltal, hogy most ha konkrétan egy tiltásról beszélünk más világörökségi helyszíneken, a védettségre tekintettel, itt a geoparkban ilyen tiltások nem lesznek, mert nem képez új védettségi kategóriát. Én azt mondom, hogy a geoparkok tekintetében az az óriási előny, hogy védettségi kötöttségek nélkül lehetőséget biztosít arra, hogy a geológiai bemutatkozás által a térség egy gazdasági fellendülés útján induljon el. Én azt gondolom, hogy ha egy pályázati dokumentáció kerül összeállításra, és bármilyen kiírásnak megfelelően, ha valaki azt fel tudja tüntetni, hogy ő egy UNESCO globális geopark területén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, azaz UNESCO globális geoparki tag, hát az igen szépen előnybe fogja részesíteni a pályázati bírálóknál a település minőségi pályázatát. Egy korábbi időszakban indítottunk egy olyan túravezetői képzést, ami kifejezetten a geológiai értékekre fókuszált geotúravezetői képzést, amit egyetemi oktatók tartottak, nagyon magas színvonalon, Nemzeti Park kollégáinak a közreműködésével is, és 35 fő végzett ezen a geotúravezetői képzésen. Tehát ők egyrészt megismerkedtek azokkal a geológiai értékekkel, amelyek kiemelkedőek, azokkal a természeti értékekkel, amit a Nemzeti Park is tudott közvetíteni, illetve azokkal a kulturális örökségekkel, történelmi érdekességekkel, ami egy ilyen túra során felmerülhet és bemutatásra érdemes. Tehát a geotúrákat szakképzett túravezetőink tudják indítani, most már természetesen egy UNESCO címmel rendelkező túravezetést várhatunk, és ami még nagyon fontos, hogy nagy hangsúlyt fogunk helyezni az oktatásra. Tehát a gyerekeket is meg kívánjuk szólítani, a diákság különféle korosztályait, nyilván a megfelelő korosztályi megszólítással, ebben a Geotúra vezetőink is közre fognak működni, illetve a Nemzeti Park munkatársai is, mert meggyőződésünk az, hogyha a gyermekeket megfelelő információkkal látjuk el, és bemutatjuk nekik az értékeinket, akkor ők arra vigyázni fognak, óvni fogják, védeni fogják, és valahol ez a jövő záloga, hogy azokat az értékeket, amelyeket most feltérképeztük, felmértük részletes munkával, meg tudjuk őrizni az utókor számára.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Magyarország köztársasági elnöke Rencsiné Ágmárta erdőmérnöknek, az Északerdő Erdőgazdasági ZRT humán politikai osztályvezetőjének. A díjat a kitüntetett az erdészeti iskolák népszerűsítése és az erdész szakma társadalmi megbecsültségének erősítése érdekében végzett munkájáért kapta meg.
Számomra ez egy szinte felfoghatatlan megbecsülésnek a kifejeződése. Nagy meglepetés is volt számomra ekkora kitüntetésben részesülni. Ha ott kezdhetem, hogy én erdésznek a lányaként nőttem fel erdőn, igaz, hogy az Alföldön, a téglási erdőben, a valamikori felsőtiszai erdőgazdaságnak volt munkatársa édesapám sok évtizeden keresztül. Mi onnan jártunk az erdőről az iskolába, a faluba, gyalog, kerékpárral. Ez az életem része volt, illetve én is része voltam ennek. Biológusnak készültem nagyon sokáig, és aztán valami érdekes benyomás nem is tudom kötni semmihez konkrétan. Egyszer csak kitaláltam, hogy akkor erdésztechnikus leszek én is, csak a mi időnkben, édesanyám még korosztályánál még volt felvételi középfokú intézményekben, meg a 70-es, inkább 80-as évektől a fiatal hölgyek is már erdésztechnikusként végezhetnek, de a mi generációnknak akkor ez nem volt lehetőség. Így aztán egy mély levegővétellel a Soproni Egyetemre jelentkeztem, ahova sikerült is felvételt nyelnem, és 1983-ban erdőmérnökként végeztem. Ritka és számomra rendkívül értékes, hogy 40 éve ugyanannál a munkáltatónál vagyok alkalmazásban. 83. augusztus 15-én kezdtünk a tájai erdészetnél, akkor még erdészetként. A férjemmel, aki egyébként évfolyam társam, és most a tájai erdészeti igazgatóság vezetője. Ez egy nehezen megfogható, sokrétű feladat. Tulajdonképpen irányítja az erdőgazdálkodásnak minden területét, vadgazdálkodással is foglalkozik, fakitermeléssel és az erdők felújításával, és ezen van rendkívül nagy hangsúly, és az ehhez kapcsolódó legkülönbözőbb megoldásokkal, a napi szinten munkaszervezéssel, úgyhogy elég összetett a mi munkánk, de a természet közelségében kell és lehet végeznünk. Az erdő unokáink öröksége, ez az Északerdő ZRT mottoja nagyon régen már. A mi munkánk, és akkor most lejjebb kell egy picikét mennünk, mert az erdőmérnökök mellett az erdészek, az erdésztechnikusok munkája alapozza meg tulajdonképpen a szakma a mindennapokat. Az ő munkájuk ugye kint, ténylegesen kint a tő mellett, az erdőn, időjárásnak kitéve, adminisztratív kötelezettségeknek, ami egyre inkább nő, és ez most nehézzé teszi a munkájukat. Tehát az igazi erdészek munkája látványos az a része, hogy fakitermelés folyik. És ezt mindenki látja, érzékeli, és legtöbbször támadja is a társadalom. Aki nem ért hozzá, az csak azt látja, hogy kivágják a fát, és jaj, mi lesz ezzel, meg hogyan tovább, mert az erdők felújítása, ami a fakitermelést követi, és törvény írja elő, és ez szigorúan betartandó, és be is tartjuk, és így is végzik az erdészek és erdőmérnökök a munkájukat. Ez egy ideig kevéssé látványos. Ugye a pár éves fiatal erdő is erdő, szakmai szemmel nézve. Egy a lényeg, ha visszatekint bárki a saját életében 10-20 évre, pillanatok alatt elrepül, de egy 20 éves erdő látványa már sokat mond, és az már megnyugtató. Ezt kell kivárni, és nekünk az erdészetben, erdőgazdálkodásban dolgozóknak, tevékenykedőknek ez a legnehezebb, hogy elfogadtassuk azt, hogy türelem, újra termeljük, és ott lesz az erdő, és biztosítva van a folytatás. Ez a magyar erdőtörvény szerint egy abszolút bebiztosított és napi gyakorlat és követett és előírt dolog, ezzel nem is teszünk, tehát ez teljesen természetes. A társadalom megítélése nagyon sokszor támadja az erdészek munkáját. Az ismeretlennek egy picikét az irigylése talán, ez most jó értelemben, és nem bántva senkit, mert el kell fogadnunk azt nekünk erdészeknek is, hogy a társadalom kicsit távolabb áll tőlünk, és ez ismeretlenebb a munkánk, mint ahogy számos munkaterület, és egy picikét irigyeltek is vagyunk. Amíg ez olyan egészséges arány, addig nem is szabad nekünk ezen megbántódni, és ezt így kell elfogadni. Nem látnak bele a napi szintűbe. Azért ott sarat kell dagasztani, hidegben kell menni, papírmunkát kell végezni, nem fogatol a vizes papírra, mondhatnám, de nem akarok áldozattást tenni sem senkit sem, mert igen, ami az erdészek munkája nagyon-nagyon szép is. A fakitermelés az ugye egy negatívnak feldolgozott holott. Erdeiskolákkal is foglalkozunk. Én magam az erdeiskoláknak a programjainak a koordinátora vagyok, vezetem az erdészeti erdeiskolai ágazatot az Északerdőnél. A kicsi gyerekeket is erre neveljük, hogy vajon hol jobb ülni egy műanyag széken, vagy egy fából készült terméket látva, használva, nem beszélve arról, hogy miből lesz olyan hulladék, amit ugye nehéz feldolgozni, nehéz eltávolítani a földről. Ezt a kicsi gyerekekkel már igyekszünk megértetni. Még a COVID utáni legnehezebb években is boldogan nyugtázhattuk, hogy sokan jöttek ki hozzánk. Boldogan mondhatom, hogy nagyon népszerűek vagyunk. A Csanyiki Erdőház és a Fónadsági Bagolyvár évi 11-13 ezer fős halmozott létszámmal büszkélkedhet. Gyakorlatilag egész éven a teljes kapacitásunk le van kötve, pedig vagyunk elegen ahhoz, hogy a programokat kivitelezni tudjuk, hogy gördülékeny legyen az ott tartózkodás. Inkább az okoz nehézséget, hogy az oktatási rendszerben nagyon le van szabályozva, hogy mikor jöhetnek erdeiskolában, az erdeiskolai programra az iskolák, az osztályok, és így csúcsidőszakok vannak, és ezt sajnos nem mindig tudjuk kielégíteni. Ugye nem tudunk egyszerre ennyi csoportot fogadni. Most zajlik egy országos program az iskolában, az erdő. Mi is 23 iskolában teljesítünk iskolánként 3 tanórányi foglalkoztatást. Egy kicsit a holt időszaknak számít most ez az időszak, ezt kihasználva igyekszünk a gyermekeknek, a pedagógusoknak egy kis ismeretanyagot, egy kis napi munkaszépítést megvalósítani, de azzal a reménnyel, hogy ezek az iskolák, ezek a gyerekek eljutnak hozzánk ki oda, hova mi szeretnénk az erdészeti erdeiskolákba, mert az alapvetés számunkra egyértelműen az, hogy kint, szabad levegőn, közvetlenül tapasztalva, pozitív élményeket gyűjtve, ez a mi hivatásunk és hitvallásunk. Magyarországon több középfokú erdészeti képzés zajlik, értékes szakmai munkát végeznek a kollégák. Törvények is védenek minket, a természetet védik törvények, bizonyos fajta gyűjtéseket lekorlátozva, a szemét, a hulladék elhelyezés, az viszont szabadjon azt mondanom, hogy őrületes probléma. Tehát az, amikor valaki nem a hulladékudvarba viszi el a holmiát, hanem megy sok-sok kilométert és kiviszi az erdőbe, az teljes mértékben érthetetlen. Minden évben mi többszörösen igyekszünk ezt megakadályozni, gyűjtéseket is szervezünk, de azért elég megalázó, hogy másoknak a negatív cselekedeteit kelljen az erdészeknek ilyen szinten kiigazítani. Azon dolgozom, hogy az Északerdő ZRT megfelelő szakemberellátással tudjon dolgozni, így a szakember utánpótlás legnagyobb feladat számomra. Ezt az elmúlt években jó eredménnyel sikerült folytatni, megvalósultak az elképzelések, rendelkezünk elegendő szakemberrel, elegendő erdésszel, elegendő erdőmérnökkel, és ez egy olyan fajta összpontosítást kíván, ami számomra megtisztelő és nagy kihívás, hogy jó szakemberekkel dolgozhasson a cégünk. De itt is alapvetés, hogy fő a bizalom. A lehetőséget meg kell adni. A napi gyakorlat, a feladatok elvégzése és aközben a teljesítés az dönti majd el, hogy tudunk együtt dolgozni, vagy sem hosszú távon. Úgy gondolom, hogy aki megfelelő végzettséggel rendelkezik, annak legyen lehetősége megpróbálni ezen a szakmai úton, és ugye a puding próbája, hogyha szabad ilyen egyszerűen fogalmazni, menet közben a feladatok ellátása, annak a minősége, az ott teljesítés, az ottani szemlélet megnyilvánulás. És ha szabad visszatérni ahhoz, hogy rá lehet érezni, valahol nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Az én humán vezetői pályafutásom során nem voltak nagy kudarcok. És én ezt már több mint 20 éve végzem. Nem kell visszagondolnom olyan eseményre, ami annyira nagyon-nagyon-nagyon negatívként lehet értékelni. Szerencsém van talán, de hozzá kell tennem, hogy ezen a pályán ők már valami fajta elhatározással bírnak. Többen elhagyják a pályát, és ez természetes, ezt el kell fogadni. A remény az teljesen egyértelmű, meg kell próbálni ebben a közegben teljesíteni, napi munkát végezni, és három lányunk van. Ha úgy fogalmazhatok, hogy a szemléletben mindenki követett minket, az számomra már nagyon fontos. Nem ragaszkodtunk soha, hogy erdészek vagy erdőmérnökök legyenek. Ők is ott erdőközelben nőttek fel, és a tevékenységeinket kísérve. Van lányom, aki vadászik, egyébként agrárvégzettségű. A bölcsész lányom, ők, az egész család folyamatosan a természetet járja, és talán legtöbbet ők is mozognak kint. A legidősebb lányom családja már a kicsi kis tájfutásban edzik naponta magukat, terepkerékpározással foglalkoznak. Ők nagyon-nagyon nagy természetjárók, első perctől kezdve az egész család együtt, úgyhogy más szakembereikre is szükség van, viszont az életüknek tényleg része, tehát ez nem csak elhangzik tőlem, hanem valóban mind a három családnak az életének része a természet járás és a természettel való foglalatosság. Egy kicsit a napi életükhöz is hozzátartozik.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark címével foglalkoztunk, és bemutattuk az Északerdő ZRT nemrégiben kitüntetett munkatársát. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunknak két témája lesz. Először a tiszapalkonyai református templom felújításáról számolunk be. Az épület külsejét csaknem 20 millió forintból renoválták. Mások mellett Feketén és Szórát Edina lelkipásztorral beszélgetünk majd a beruházás részleteiről.
A református templomnak a homlokzat felújítása történt. Elsősorban vakolatjavítás, homlokzatfestés. Megtörtént még a timpanonok lemez fedésének a cseréje, valamint a párkányok fedése, a nyilászárók átfestése, lefolyó csatorna, az eres csatornáknak a cseréje horganylemezből. Istennek legyen hála azért, hogy Tiszán Ineni Református Egyház kerület gyakorlatilag a teljes többletkiadást, ami nem kis kiadás volt, 4.262.565 forintról beszélünk, támogatás formájában biztosította ezt a gyülekezetünk számára.
Másik témánk az úri hímzés, ami a 17.-18. században élte fénykorát. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. A miskolci avasi gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóné Birta Melinda lelkipásztort hallják.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az avasi egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de ami számunkra különleges, különösen is egyháztörténeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
Tartsanak velünk! Megújult a tiszapalkonyai reformátusok műemléktemploma. Az épületet 15 millió forintos kormányzati támogatásból állították helyre. A Tiszán inneni református egyházkerület 4 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. A munkálatok során a templom homlokzatát tették rendbe, lefestették a lábazatot és kijavították a lemezfedés hibáit. Mindezért ünnepi istentiszteleten adott hálát a 160 tagot számláló gyülekezet. Helyszíni összeállításunkban először Pásztor Dániel református püspököt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Minden egyes olyan alkalom, amikor egy templom felújításért hálát adhatunk, az egy örömteli alkalom. Nagy dolog, hogy az egyházkerületünkben templomok újulhatnak meg, és hisszük, hogy ezzel a megújulással, a külső épületek megújulásával belső lelki megújulás is együtt járhat a gyülekezet életében. Köszönet mindazoknak, akik ebben a felújításban részt vállaltak. Komoly részt vállalt a gyülekezet is, Magyarország kormánya támogatásával valósulhatott meg, valamint az egyházkerület is támogatta a tiszapalkonyai templom külső felújítását. Hálásak vagyunk Istennek, hogy mindez megtörténhetett, és az a reménységünk, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy a templomainkat és az épületeinket azt olyan méltóvá tudjuk tenni, hogy méltók legyenek az ő dicsőségére.
A gyülekezet hogyan fogadta az ige hirdetést? Mi is volt a fő mondani valója az ige hirdetésnek?
Az ige hirdetés fő mondani valója az a húsvét utáni történet, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, a bezárkózó tanítványoknak, és azt mondja nekik, hogy békesség nektek. Hiszem, hogy Isten ezt szerette volna, ezt az üzenetet átadni a gyülekezet számára is, hogy legyen békességetek, mert önmagával megszerezte a békességet Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten. Szeretné, hogyha békességünk lenne önmagunkkal, és meg el tudnánk önmagunkat fogadni, a magunk helyzetét, a magunk életét, mint amit Isten nekünk adott, és amit ránk mért, és amiben hiszük, hogy ő ott van mellettünk, és szeretne békességet adni egymással is. Egy olyan világon élünk, ahol a békesség hiányzik, és fogyóeszköz az emberek közötti megértés, és az egymás mellett, és az egymással való békességes élés, úgyhogy hiszem, hogy Isten ezt szeretné munkálni. Ebben szán nekünk is feladatot, lelkipásztoroknak, igehirdetőknek, de a gyülekezet tagjainak is.
Dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes asszony beszédében kiemelte, hogy Magyarországon nagy jelentősége van a templom felújításoknak. Mekkora jelentőséggel bír most az országban?
Azt gondolom, hogy most különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a templomban az ember egy picit megnyugszik, és azt gondolom, hogy a Jóisten tényleg ezt a helyet arra találta ki, hogy a benső békénket tudjuk erősíteni. És most, amikor tényleg a szomszédunkban olyan háború dúl, amely bizony nagyon sok emberi áldozatot követel, akkor különösen fontos, hogy mi magyarok koncentráljunk a békére, legyünk a béke követei, és templomokat újítsunk fel, illetve építsünk. És ezért is nagy dolog az, hogy egyébként 2010 óta körülbelül 3700 templomot újítottunk fel hazánkban és az egész Kárpát-medencében, több mint 200-at építettünk, tehát azt gondolom, hogy ebben a mai világban ez egy óriási szó, tehát mi keressük ezt a benső békét, és azt gondolom, hogy ez fontos dolog, illetve Tiszapalkonyán vagyunk, és itt pedig azért ez egy nagyon erős összefogásnak köszönhet, hogy megújulhatott a templom. Nagyon sokan támogatták ezt. Ráadásul a helyi közösség is teljesen ökumenikus összefogás volt, úgyhogy én ehhez szeretnék szívből gratulálni még egyszer nagy tiszteletű asszonynak és a teljes gyülekezetnek és mindenkinek, aki gyakorlatilag ebben a közös összefogásban részt vett.
És Feketéné Szórát Edina lelkésszel a mai hálaadó Isten tisztelet alkalmáról beszélgetünk. Miért is adnak hálát a mostani Isten tiszteleten?
A tiszapalkonyai református templomunk külső részleges felújításáért adunk hálát most a mindenható Istennek ezen a mai vasárnapon. Hálát adunk neki azért, hogy oly sok munkálatot el tudtunk végezni Tiszapalkonyán, különös tekintettel arra, hogy műemlék református templomunk van.
Mikor és miért kezdődött el a felújítás, mi is volt az oka, úgymond?
Szerettük volna azt, hogyha Istenhez méltó hajlék lenne a tiszapalkonyai református templom. 2021-ben érkezett meg a támogatói döntés. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által, hogy 15 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül a gyülekezetünk, amelyet előleg, támogatási előleg formájában meg is kaptunk. 2022 őszén kezdődtek valójában a munkálatok, hiszen mivel említettem, hogy műemlékreformátus templomunk van, nagyon sok szigorú feltételnek kellett megfelelnie gyülekezetnek, ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessenek a munkálatok. Különböző szakvélemények kellettek, tehát ugye festőrestaurátori szakvélemény. Közben kiderült, hogy faanyagvédelmi szakvéleményre is szükség van, mert kiderült, hogy károsodtak nagyon a faelemek a lemezfedés alatt, amire nem számított a gyülekezetünk, de hála Istennek ezt is meg tudtuk oldani, és nyilván műemlékvédelmi szakértői nyilatkozatra is szükség volt ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessenek a munkálatok. Úgyhogy 2022 őszén kezdődtek, és 2022. december 15-én már meg is történt a műszaki átadás átvétel.
A gyülekezet az hogyan fogadta a felújítás hírét, hogy sikerült a pályázatot elnyerni, illetve a pénz is megérkezett, és hát elkezdődtek a munkálatok. Miként fogadták?
Isten iránti hálával a szívükben, nagyon örült a református gyülekezet. Persze a mai világban azért adódott a kérdés, hogy 15 millió forintból mit tudunk megvalósítani. De Istennek hála, sok mindent sikerült azért elvégezni a református templomon.
Miket sikerült megújítani, hiszen itt ugye egy külső felújításról beszélünk, de hát azért itt is elképzelhetjük, hogy egy templomnál a külső felújítás is nagy munka. Miket sikerült felújítani?
A református templomnak a homlokzat felújítása történt elsősorban. Vakolatjavítás, homlokzatfestés. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a református templom 3-4 színből is állt a felújítást megelőzően, és most tört fehér színt kapott a homlokzat, a lábazat pedig szürke színt. Ez nagy változás volt a gyülekezet számára is, de hála Istennek örömmel fogadták. Volt olyan idős gyülekezeti tagunk, aki megerősített minket ebben, hogy jól döntöttünk, hogy ilyen színt választottunk, ugyanis azt mondta, hogy tiszteletes asszony, amikor én ide kerültem Tiszapalkonyára, ugyanilyen volt a templom, tehát hogy fehér volt eredetileg, de ezt egyébként a műemlékvédelmi szakértői nyilatkozat is és a festőrestaurátori szakvélemény is alátámasztotta, tehát megtalálták ugye az eredeti fehér színt a templom épületén. Megtörtént még a timpanonok lemez fedésének a cseréje, valamint a párkányok fedése, a nyilászárók átfestése, a lefolyó csatorna, az eres csatornáknak a cseréje horganylemezből, valamint, ahogy említettem már, hogy faanyagvédelmi szakértői nyilatkozatra is szükség volt, azért volt erre szükség, mert kiderült, hogy a fémlemez fedés alatt súlyos mértékben károsodtak a faelemek. Na, itt egy kicsit adott a jó Isten egy kis próbát az életünkbe, mert nem állt rendelkezésünkre az a forrás, amit szükség lett volna ahhoz, hogy kicseréljük a faanyagokat. De Istennek legyen hála azért, hogy főtiszteleti püspök úr és a Tiszáni néni református egyház kerület azonnal segítő kezet nyújtott számunkra, úgyhogy gyakorlatilag a teljes többletkiadást, ami nem kis kiadás volt, 4.262.565 forintról beszélünk, amit ugye egy kis gyülekezet nem tudott volna előteremteni, és azért végtelenül hálásak vagyunk a püspök úrnak és az egyházkerületnek, hogy támogatás formájában biztosította ezt a gyülekezetünk számára.
Többször elhangzott, hogy műemlékvédelmi a templom. Magáról a templomról mit lehet tudni, mikorra nyúlik vissza a múltja, hiszen akkor gondolom nem pár éves templomról beszélünk.
1323-ban Szent Bertalan tiszteletére állt itt egy kőtemplom, 1544-ben a török feldúlta a települést, és még abban a században reformátussá lett egyébként a település, és ezt a középkori kőtemplomot használták. 1626-tól volt önálló református egyháza Tisza Palkonyának, aztán elnéptelenedett a település, és közben ezt a középkori kőtemplomot alámosta a víz, tehát bedőlt a Tiszába. Aztán 1697-ben úgy döntött a református gyülekezet, hogy épít egy fa templomot helyette. Azt is elmosta a Tisza. És 1785-91 között építettek aztán egy kőtemplomot. Torony nélküli volt ez a kőtemplom, és 1805-ben kezdtek tornyot építeni hozzá. De aztán gondok adódtak a gyülekezetben, tehát fontosabb volt, ha jól emlékszem az iratok alapján, a parókia és az iskola renoválása. Ezért jóval később, 1851 és 53 között kezdtek újra hozzá a torony építéshez, és fejezték is be Hézser Endre akkori református lelkipásztor szolgálati ideje alatt. Befejeződött a toronynak az építése. Addigra azonban már annyira megromlott a templomnak az állaga, hogy az akkori építőmester nem vállalta a régi alapokon történő felújítását, a megnagyobbítását, ezért 1858-ban lebontották ezt a templomot. És utána építették a már meglévő, jelenlegi klasszicista stílusú református templomunkat, 1860-ra fejeződtek be a munkálatok. Voltak kisebb és nagyobb felújítások. Szeretném azt megemlíteni, nekem ez nagyon tetszik a templomunkban, hogy 1956-ban lélekerősítő igékkel látták el a templomnak a belső falait. Tehát gyönyörűek ezek az igék, és tényleg erősítik a hitünket és a lelkünket. 2011-ben volt még egy nagyobb felújításunk, a külső-belső felújítás történt, és most adunk hálát azért, hogy sikerült a külső homlokzatot is felújítani.
És hát azért akkor itt úgy látom, hogy hatalmas története van a református gyülekezetnek is. Ha mostani korra tekintünk, most milyen gyülekezete van lelkészasszonynak, mekkora gyülekezet van itt Tiszapalkonyán, ha egy kicsit a gyülekezetről mesélne.
Kicsi, idősödő, de élő gyülekezete van Tiszapalkonyának. Én hálát adok azért, hogy akik a templomba járnak, tehát a választói névjegyzékben 160-an vagyunk, templomba azonban, akik rendszeres templomba járunk, körülbelül 30 fő, de rájuk mindig számíthatok. Tehát ők szívvel, lélekkel, Isten dicsőségére végzik a szolgálatukat, nem csak a gyülekezetben, tehát a templom falain belül, hanem a templom falain kívül is itt a községünkben, amikor csak lehet megragadják az alkalmat, hogy dicsőítsék Istent itt a községünkben.
Mándoki Józseffel, tervező építésszel beszélgetek, akit foglalkozott a tiszapalkonyai templommal. Műemlékvédelem szempontjából miért is izgalmas, mitől érdekes a tiszapalkonyai református templom?
Hát ez tényleg érdekes, mert most volt 2001-ben egy pályázat a templomok felújítására, ahol 481 néhány templom kapott állami támogatást is, és hát már ugye benne voltunk nagyban, engem, mint műemléki felügyelőt korábban a Borsod megyébe ismertek. És sok templomot felmértünk, dolgoztunk, vállaltunk ilyen munkákat, mert az én, nekem a gyakorlatom és egyéb szempontok szerint megfelelő besorolásom volt a kamarába, hogy én tervezhetek műemléket. És ezt ugye kihasználták, hál' Istennek így volt folyamatosan munkám, és ezek a 2021-es templom felújítási pályázatnál kerestek, akiknek már a terveit elkészítettem korábban felmérés alapján, a felújítási tervet, hát ugye nem sok pénz jutott a templomokra, és bizony sokszor több ütembe kellett, elsősorban a tetőt, hogy ne ázzon be, aztán a homlokzatot, nyilázárókat, stb. És hát ezzel foglalkoztam, és hát most, hogy volt ez a pályázat, már a vége fele járt, és már alig győztem, mert körülbelül egy tucat munkában voltam benne, egy fiatal csapattal álltam össze, mert én a számítógéppel már nem akarok dolgozni. Én mindent kézzel rajzoltam. Egyébként érdekes volt, mert akik látták a terveimet, azok nem hitték el, hogy ez kézzel van csinálva. Márpedig ez pontosan felmérés alapján, én ezt vállalom is, hogy az pontos és jó. A gépi munka az egy kicsit olyan elnagyolt valami, odaír egy méretet, aztán a másik végén már állt, hogy 20 centivel nagyobb, stb. Úgyhogy így kerültem ide, hogy hívott a lelkész asszony, hogy jaj, hát a pályázathoz van nekik tervük, mert ezt már felmérte egy tiszaújvárosi tervezőcsapat, de hát kell még ilyen szakvélemény, olyan szakvélemény, hogy én tudnék segíteni. Hát mondtam, hogy elragudjon, most már nyakig ülök a melóba. Hát én szerettem, és hát azt mondtam, hogy jó, akkor majd megbeszéljük. Kijöttem, megnéztem, és hát elvállaltam. Úgyhogy örültek, nagyon aranyos volt a lelkész asszony, így aztán jó együttműködés alapján el is készült elég gyorsan, mert kaptam hozzá megfelelő anyagokat, meg fel vagyok készülve már szakkönyvekkel, egyebekkel, pont a református egyháznak volt a Váradi Józsi bácsi, aki több könyvet is írt, és azok alapján tudományos dokumentációt, értéklertát és mindent elkészítettem, és érdekes a templomnak a története, mert itt az árvízek a tiszta szabályozás előtt is régi templomok már voltak több esetben, és mind tönkrementek. Utána lett egy hosszabb szakasz, amikor a Tiszát már szabályozták, azt hiszem 1800-as évek táján, és akkor épült egy templom. Utána ez kicsinek bizonyult, és a Tisza árvízvédelmi veszélyeztetése miatt ez nagyon bizonytalanná vált egyik évben, és hát bizony úgy nézett ki, hogy le kell bontani. És aztán újra jött egy szabályozás, és akkor a ártér után, ez ott van 50-60 méterre a töltéstől, akkor megépült a töltés, akkor már nem volt úgy kiszolgáltatva az épület, igen ám, de amikor a vízszint megemelkedett, akkor a város vagy a falu felőli oldalnak a talajvizei feljöttek, és a kertekbe állt a víz, a templomba is fél méteres víz volt, úgyhogy ez nem válogat, az ilyen. Ugye a víz kiegyenlíti egymást, és hát a Tisza vízszintje, amíg le nem ment, addig ez itten károsodott. És hát akkor fel akarták újítani, és azt mondta egy kőműves vállalkozó, hogy ő ezt nem vállalja, mert annyira rossz állapotban van, ő ezt lebontja és épít egy újat. Hát ez is történt, és ez a templom, ami most van, ez akkor épült meg, és még torony nélkül. Mert hát ott is pénzprobléma, meg egyebek voltak, de később épült a torony, úgyhogy egy szép, elegáns templom volt végül is, és ezt követte aztán a Tisza elleni egy kis védekezés a vízügy részéről, hogy a mentett oldalon, vagyis a falu felüli oldalon csináltak egy szivárgó rendszert, ami időnként pár száz méterenként egy nagy méretű betonaknával volt összekötve, és ezeket ki tudta szivattyúzni, és visszaengedték a mederbe a vizet. Tehát így aztán a falunak ezek a töltés melletti házai, a templom is, így hát már akkor megmenekült a vízkárosító hatásától, de a talajvizek azért csak magasan voltak, és hát nedvesek voltak a falak, és hát ezt kellett elhárítani, erre vannak speciális anyagok, szerkezetek, én meg ebben már beletanultam, 50-60 éve tervezek, tehát nem csak most, korábban is, aztán különböző hát előadásokra, továbbképzésekre jártam, tehát ez engem érdekelt komolyan, és hát ezt tudtam hasznosítani, úgyhogy sikerült megoldani a vízelvezetést a templom körül. Azóta most száraz a templom. Végén, mielőtt kiadtam a kezemből, áldást kértem rá Istentől, és ezt meg is kapták. úgyhogy eddig még hál' Istennek semmi problémám nem volt, nekem se, meg az épületeimmel se, amiket csináltam.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. A miskolci avasi gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóni Birta Melinda református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért? Mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a Selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék becsben tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Avasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyháztörténeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk, később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Ezeket a darabokat bárki megtekintheti itt a gyülekezetben?
Mivel ezek a terítők nagyon sérülékenyek, tehát ezt szakszerűen kell tárolnunk, és nem lehet akárhogyan és akármilyen módon kiállítani. Ezt ugye többször megnézték már muzeológusok, hozzáértő szakemberek, és igazából a tárolásukban is ők adnak tanácsot, illetve rendezték el, és amikor ez a 17 terítő elkerült Sárospatakra, akkor is az ő tanácsuk szerint a legértékesebbeket választottuk ki, hogy megújulhassanak, és hát természetesen tervezünk egy kiállítást is. Ennek ugye sok feltétele van, megfelelő helyszín, megfelelő tárolási lehetőségek, úgyhogy jelen pillanatban csak nagyon kivételes alkalmakkor látogathatók, illetve tekinthetők meg ezek a terítők.
Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól, hát ilyen selyempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy hogyan, és hogyha hajtjuk, akkor közé kell hajtani, vagy egy más anyagot, vagy egy olyan selyempapírt, ami megóvja ezeket az anyagokat attól, hogy törjenek, hogy nedvesedjenek, hogy fakuljanak, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos, ugye elmondták muzeológusok, hogy nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, tehát nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat teljes egészében visszahallgathatják az europaradio.hu oldalon. Véleményeiket, észrevételeiket szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.